Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás végén újabb felhívást intézett a háborúban álló országokhoz, hogy tegyék le a fegyvert, és kérte, továbbra is imádkozzunk a békért. A Szentatya emlékeztetett Szent II. János Pál kérésére, hogy védelmezzük az életet annak minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. Ne felejtsünk el imádkozni a békért, hangsúlyozta a pápa. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, ne feledkezzünk meg Názáretről, Izraelről, ne feledkezzünk meg az összes háborúban álló országról, buzdított a Szentatya. Átadták és megáltották a Nyíregyházi Egyházmegye új szociális szolgáltató egységét, a Születések házát Nyírgyulajban. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény immár két épületben tudja fogadni és ellátni azokat a nevelésbe vett kiskorúakat vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteket, akik kiskorúságuk vagy utógondozói ellátásuk idején várják születendő gyermeküket és adnak életet kisbabájuknak. Az új intézményi egység napi 24 órában teljes ellátással segíti és támogatja ezeket a fiatalokat. 3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtótestület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitelegyüttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Anthony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 000 hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is hangoztatta, ha a Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszia lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak, többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. január 10-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként Budapestre látogatunk egy felújított görög katolikus kollégiumba. Ezt követően beszámolunk a Bodrog folyónál tartott vízszentelésről, és szó lesz még ipari fejlesztésekről, a polgárőrök évértékeléséről, és a kadét programról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Zuglóban vagyunk, a 14. kerületben, az Ida utca 2 szám alatt. Az Aranyszájú Szent János Görög Katolikus Kulturális Központ és Egyetemi Kollégiumban vagyunk. Abból az alkalomból, hogy nemrég újították fel, november 15-én megáldották és átadták ezt az épületet. Takács Gusztáv görög katolikus pap van itt velünk, ő fog kalauzolni az épületben. Először is megkérdezzük tőle, hogy mikor kezdték ennek a felújítását, mit takar a felújítás és mennyibe került, ki fizette.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ egy régi álma a Magyar Görögkatolikus Egyháznak, hogy legyen egy budapesti otthona, úgy az egyetemistáknak, mint a görögkatolikus kulturális életnek. Maga a ház az 1910-ben épült egy magánvillának, aztán többféle funkciót betöltött, míg állami tulajdonba került, 2015-ben kapta meg a magyar államtól a görögkatolikus egyház, utána indult a tervezés és a felújításnak az előkészítése az igen megviselt állapotú épületben. A felújítás több mint 3 évig tartott, teljes körű rekonstrukción esett át az épület, mind külső, mind belső tartalmában teljesen megújult, minden közmű, minden falfelület, minden burkolat teljesen újra kellett építeni. A felújítás több mint 2 milliárd forintba került, ebből 1,7 milliárdot a magyar állam támogatásából sikerült finanszírozni. Közel 500 katolikus egyetemista fiatalnak, akik valamelyik budapesti egyetemen tanulnak, nyújt szállás lehetőséget, a kulturális központ rész pedig mindenféle jellemzően görögkatolikus kulturális programnak, teológiai előadásnak, kiállításnak, hangversenynek, közös találkozóknak, konferenciáknak szeretne teret biztosítani.
Nézzünk szét az épületbe. Itt egy szép fogadótérben vagyunk.
Pont a legjobb helyen vagyunk. A régi ajtót láthatjuk, ez megmaradt az eredeti épületből. Ez a bejárati ajtó, ami tőlünk jobbra van, ami egy teljesen újra gyártott modern ajtó. Itt nem sikerült megmenteni a régit, így aztán egy újjal pótolták, ahol lehetett törekedtek megtartani az épületnek az eredeti nyilázáróit. A berendezés az már új keletű, ahol éppen vagyunk, az a érseki hivatalnak egy kihelyezett irodája. Kocsis Fülöp érsek atya, ha Budapesten tartózkodik, illetve a helynökei tudnak itt megbeszéléseket, tárgyalásokat folytatni, vagy egy munkanapot itt tölteni.
Nagyon szép a környezet. A mennyezet az díszes, a nappali helyiség pedig nagyon szép faragott bútorokkal van berendezve. Most elindulunk az épületbe, hogy szétnézzünk.
A magas földszinten található a kulturális központnak a egyben nyitható nagy terme, körülbelül 100 ember befogadására alkalmas. Itt lehet kiállításokat, előadásokat, konferenciákat, illetve hangversenyeket tartani.
Itt van egy ikon kiállítás is, de majd arról az interjú végén beszélünk, majd visszatérünk rá. Akkor most menjünk tovább. Kijöttünk a lépcsőházba. Nagyon szép díszes a korlát is, kovácsolt vas és fa.
Összesen 4 szintje van az épületnek, az alaksorban a kollégistáknak a közösségi terei, konyha, nagyterem, rekreációs szoba, mosoda és hasonlók találhatóak. Az épületnek a jobb szárnyában mind a 3 fölötte lévő szinten kollégiumi szobák vannak, egyiknek előterét meg is tudjuk nézni. Jellemzően 1-2, illetve 3 ágyas szobákban, mindegyik a saját fürdőszobában laknak a diákok.
Be lehet nézni egy szobába? Említette, hogy vendégszobák is vannak. Bekopogunk az egyik szobába. Nincsenek itthon, mert nem válaszolnak. Bekopogunk egy másikba. Itt sincsenek. Jó estét kívánok! Szent István Rádiótól szeretnénk bemutatni a kollégiumot. Bejöhetünk? Én Császi Erzsébet vagyok. Ön megmondja a nevét?
Fischer Frida.
Honnan jött?
Edelényből.
Melyik egyetemre jár és mit tanul?
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok és pszichológia hallgató vagyok.
És hanyad éves?
1 éves.
Akkor még most költözött be a kollégiumba.
Igen, most költöztem be.
És mi a véleménye, milyen ez a lakhatás?
Nagyon szeretek a kollégiumba lakni, szerintem nagyon szép, és nagyon sok rendes ember jár ide, és nagyon szépen meg lett csinálva, nagyon szeretünk itt lakni.
Látom, ez egy 3 ágyas szoba, és mindenkinek van íróasztala is, meg szekrénye.
Igen, igen. Még nincs teljesen berendezve, még úgy tudom, fogunk kapni dolgokat, de szép így is, igen.
Tehát akkor látom, hogy fürdőszoba is tartozik hozzá. Igen, zuhanyzó van benne. Csap és kis szekrény alatta meg a WC. Mind a 3 szinten ugyanilyen szobák vannak. Megtelt már a kollégium?
Kollégiumban mindig túljelentkezés van. 6-8-10-szeres túljelentkezéssel. Most ez az új közel 500 férőhely sokat segített, hogy a több mint 100 hallgatóból sokat fel tudjunk venni. Nagyon-nagyon keresett Budapesten a kollégium.
Most följöttünk az első emeletre. Itt is egy folyosón jövünk először, innen szobák nyílnak, itt is ikonok vannak a falon, itt is folytatódik az ikonkiállítás, ez egy nagy terem. Egymáshoz vannak tolva az asztalok, és egy nagy hosszú asztalt adnak ki.
A könyvtár szobában vagyunk, ahova még várjuk a bútorokat, illetve a szenteléskor. Egyéb eseményekkor állófogadást szoktunk itt tartani, de ez lesz majd a diákoknak a külön tanulószoba, hiszen a saját szobájukban mindig csábító az ágy, és itt nyugodt körülmények között lehet készülni a közelgő vizsgai időszakba.
Most bemegyünk itt a folyosóról nyíló egyik ajtón, másik ajtón, és itt egy hálóterem van, ez nagyobb, mint az előző.
Egy vendégszobában vagyunk, egy 4 ágyas vendégszoba. Egyetemi időben hozzánk érkező vendégek tudnak igénybe venni, hogyha Budapesten van elintézni valójuk.
Ehhez is tartozik fürdőszoba és WC, ugyanúgy, mint a kollégiumi lakóknak a szobáihoz. Fönt az emeleten a másodikon szolgálati lakások vannak, és a másik szányba pedig a fiúk kollégiumi szobákban. Lejöttünk az alaksorba, egy tágas helyiségben vagyunk, itt a konyha van. Jó estét kívánok!
Milyen jó forradban illattal vagytok!
Szent István Rádiótól Császi Erzsébet vagyok, csinálnak.
Forradbort?
Forradbort. És hányan vannak?
Vagy 10, megyünk korcsolyázni.
És ki a szakácsa a bornak?
Fischer Edgár.
Ön szereti a forralt bort? Ön szokott csinálni?
Igen, néha télen. Előfordul.
És most mi a recept?
Most megnéztem egy oldalról, mert már nem emlékeztem rá pontosan, hogy hogy van. Korcsolyázáshoz kell, hogy ki ne hűljünk.
És most akkor előtte fognak kicsit megmelegedni?
Termoszba viszünk, és akkor ott tudunk kicsit felmelegedni közben.
Mindannyian mennek?
Igen, szerintem olyan 10 megyünk.
Szoktak itt főzni is esetleg, vagy inkább teját, ilyesmit?
Persze, szoktunk főzni is, de esténként csinálunk teját közösen, és azt szoktuk iszogatni.
És itt beszélgetnek a konyhában mellett?
Igen, igen, igen. Ez most így a közösségi tér leginkább.
És hogy érzik magukat itt a kollégiumban?
Nagyon jól. Nagyon jó az egész kollégium. Jó a társaság, a ház, gyönyörű. Nem tudok rosszat mondani róla.
Bejövünk még egy terembe. Ez egy tágas terem. Hú, itt egy léggömb van. Pezsgős üveg alakú léggömb. Mi ez a szoba?
Ez a kollégistáknak a közösségi tere. Itt tudunk kollégiumi nagygyűléseket, vacsorákat, ilyesmiket tartani a fiatalokkal, hiszen nem csak itt vannak kollégistáink, hanem a város 5 pontján összesen 110 fiatal lakik a görögkatolikus egyház fenntartásában működő görögkatolikus diákotthonban, és ez a nagy közös bázisunk.
tolóajtón jöttünk be, harmonikajtón, és itt képek vannak felsorakoztatva, a festmények a fal mellett. Ez kiállítás lesz?
Az egyik hallgatónknak lesz kiállítása, és most így gyűjti össze a képeket. Egyébként a rekreációs szobában vagyunk, ahová még várjuk a közösségi játékokat, ugye egy darts már csak felszerelésre vár, egy csocsót szeretnénk itt elhelyezni, egy biliárdasztalt, ami a kikapcsolódást, pihenést és a szórakozást segíti előtt.
Nagyon szép nagy terem ez is. Itt az alaksorban megyünk tovább, akadálymentes bejárat van itt, és a mosodához érkeztünk. 4 mosógép és 2 szárítógép van, meg egy kézmosócsap. További helyiségbe jöttünk be, ezt teregetéshez használják most. Mire használják majd később?
Ez pedig konditerem lenne, szeretnénk majd vásárolni egy futópadot, a fiúknak egy kondigépet, illetve a lányoknál nagyon népszerű talajon végzett mindenféle tornagyakorlat, hiszen nagyon tudatosak a mai fiatalok, odafigyelnek az egészségükre. A szolgalépcsőházban vagyunk, egy csigalépcső vezet föl, a eredeti tervek szerint itt volt a szénfelvonó lift, illetve a itt szolgálatot teljesítők ezt használták, nem a díszlépcsőházat, a ház működéséhez szükséges dolgoknak a eljuttatására különböző emeletekre.
Ki van írva, hogy szénszállító felvonó, személyszállítás tilos, maximális terhelhetőség 25 kg. Ezt most akkor nem használják semmire. Üzemképes még?
Nincsen üzembe helyezve, de egy ipartörténeti emlék, illetve ezen a lépcsőházon keresztül lehet a kazánházba följutni a tetőtérbe.
Állandó kápolna is lesz az épületbe, az Elsemeti folyosóról nyílik. Mit terveznek ide?
Bizánci egyházunknak meghatározó eleme a minden templomban, kápolnában, az ikonosztázion, úgyhogy az oltárt a hívek terétől, a hajótól egy képálvány, ikonálvány fogja elválasztani. Ez még tervezés és kivitelezés alatt van. Bár az épülete nem látszik kívülről, de azért nagyon fontos szerepe van, hogy ez nem egy templom, de az imádságnak kell, hogy helye legyen. Éppen úgy szükség van rá a fiataloknak, az egyetemistáknak, mint bármilyen egyházi rendezvénynek, hogy imádsággal kezdjük és zárjuk.
Ön az intézmény lelki vezetője. Mit akar ez? Milyen feladatai vannak?
Most, hogy az egyetemistákon kívül kulturális élet is zajlik az épületben, így kettős. Az első az mindenképpen, hogy az itt tanuló fiataloknak segítsük a otthonról hozott hitüket megélni, megtartani, egy kicsit biztonságot nyújtani a nagyváros forgatagában, biztosítani mindenféle lelki programokat, rendszeresen vannak szertartásaink, beszélgetéseink, előadásaink, közös imádság, a nagy ünnepekre közös lelki gyakorlattal készülünk, ezeknek a koordinálása, illetve a kulturális központ életének a koordinálása és a feladataim közé került.
Hány diák lakik itt?
Ebben az épületben 42-en laknak, összesen 105 egyetemistánk van.
Mi volt a cél az épület kialakítása során, a kollégium kialakítása során?
A legfontosabb az, hogy a kor követelményeinek megfelelő színvonalon, szép, rendezett, tiszta körülmények között tudjanak a fiatalok első diplomához jutni, tudják az egyetemi tanulmányaikat folytatni. Ehhez kívánt megfelelő lakhatást teremteni a görögkatolikus egyház.
Ez az épület akkor ezek szerint nem állt műemlékvédelem alatt?
Helyi védettség alatt áll az épület, vannak részei, mint például a főbejárati ajtó, ami védett, illetve a homlokzaton felújítás előtt nem is rejtett mozaikdíszeket takart, amelyeket meg kellett óvni és restaurálni kellett. Nem örökségvédelmi hivatal alá tartozó, hanem helyi védettséget élvező épületről van szó.
Tehát nemrég volt az átadás, akkor gondolom nagy munka volt a beköltözés. Belső építész tervezte meg a bútorokat, vagy hogyan vásárolták meg a berendezést, ez is nagyon szép rózsamintás ez a zülő garnitúra megfaragott, ahol most ülünk.
A kollégiumnak a bútorzatát azt egy kiváló görögkatolikus asztalos mester segítségével terveztük meg, és ő gyártotta. A kulturális központ bútorait pedig a Sesták István helynökatya beszerzése, ami a mai érseki hivatal körülményeit megkívánja, az alapján lett berendezve, de ezek mind használt bútorok, kedvező áron sikerült ezeket megkapni.
Térjünk át a kulturális központ részére. Kiknek tartanak itt rendezvényeket? Más is bejöhet a fiatalokon kívül, vagy főleg rájuk számítanak? És milyen rendezvényeket terveznek?
Természetesen a kulturális központ része az csak az épülettel közös, és az itt lakó fiatalokat is várjuk, de a Budapest is környékén lakó minden kedves görögkatolikus és nem görögkatolikus érdeklődőt szeretettel látunk. Nem csak saját zárt világot szeretnénk itt, hanem szeretnénk bekapcsolódni a fő főváros kulturális életébe, bármilyen rendezvény vagy program nyitott bárki számára. Terveink között szerepelnek teológiai előadások, kiállítások, hangversenyek, konferenciáknak a szervezése és megtartása, ifjúsági imaest, lelki gyakorlat, papi előadások, művészeti kiállításoknak a szervezése, ezeknek mind-mind a épület méreteit, amit befogadni képes, ezeknek mindnek szeretnénk helyet adni.
A megnyitóra egy ikon kiállítással készültek. Kiknek a munkája ez a sok alkotás?
Az ikonkiállításnak a különlegesége az, hogy kortárs ikonfestő művészeknek a munkái láthatóak, több mint 10 alkotónak vannak itt kiállítva a művei. Mi görögkatolikusok arányaiban nem vagyunk olyan túl sokan, mégis kicsi egyházunk ilyen gazdag, hogy ilyen sok most élő alkotó van, akiknek úgy az ikonjait, tűzzománc, részkarc, egyéb technikával készült munkái, például a főpásztornak, a pásztorbotjának a tervrajzai is láthatóak itt, tehát nem csak ikonok, hanem egyéb ikon művészethez kapcsolódó, ábrázoláshoz kapcsolódó alkotások is láthatóak.
Menjünk oda és nézzünk meg néhányat, emeljünk ki, hogy mit láthatunk a képen és milyen technikával készültek. Kezdjük itt a bejáratnál.
Egy nagyon különleges kereszt, amely a Nyíregyháza Kertvárosi Egyházközség templomának az udvaráról kaptuk kölcsön. Ez egy fémlemezre készült ikon, amely Krisztus ábrázolja a kereszten. Nálunk a görögkatolikus egyházban nincs korpusz a kereszten, hanem meg van festve rajta Krisztusnak az alakja.
Ez is fémből készült. Az ember teremtése, Sallai Géza bronzalkotása.
Ez egy az egyházmegyénk centenáriumi évfordulójára készült bronzkapunak a egyik ábrázolása. Ádám és Éva teremtése látható rajta. Ez egy bronz dombormű, amely Hajdúdarogon található.
Igen, éppen Éva születék Ádám oldalbordájából, oldalából emelik ki. Ezek viszont festett ikonok arany háttérrel.
Az ikonfestészetnek nagyon kötött szabályrendszere van a bizánci egyházban. Minden meg van határozva, egy-egy szentnek az ikonja hogyan és miként kell ábrázolni. Az ikonok nagy része az háttérben aranydíszítést kap, illetve a szenteknek a glóriája is általában aranyozással készül. A kiállítás egyik kiemelkedő darabja az Boldog Romzsa Tódor püspöknek a nagyméretű ikonja, aminek egyik különlegessége az, hogy van benne gyerekjetartó, egy kis kinyitható rekeszben a főpapi ruhájának egy darabja, amiben eltemették, az látható az ikonon. Körbe az életének az eseményei láthatóak, a születés, pappá szentelés, püspökké szentelése, majd az ellene elkövetett merénylet, amelyben ugye nem veszti életét, hanem majd egy kórházba egy méreg inekcióval lesz vértanúvá a hitéért, és aztán ahogyan a kommunizmus után megtalálják a sírját, és fölfedik, és aztán pedig a boldoggá avatásának a ábrázolása látható. Ez az ikon a boldoggá avatásra készült. Minden szent, aki boldoggá, illetve szenté avat a bizánci egyház, a szenté avatásnak a része, hogy megfestik a hivatalos ikonját, és ez Romzsa Tódor püspöknek a hivatalos ikonja. Sok különleges ikon látható, Árpádházi Szent Erzsébet Krisztus ikonok, kiemelném Szent István diákónusnak az ikonját, ő a Hajdúdorogi Egyházmegye, amelyet 1912-ben alapítottak, ennek az egyházmegyének a védőszentje, ezt az egyházmegyét emelte a pápa főegyházmegyei rangra, jelenleg a intézménynek a fenntartója, a Hajdúdorogi Főegyházmegye, és az ő védőszentje, Szent István diákónus első vértanú, ő látható a képen.
Még számos kép van a második emeleten is. Meddig tart nyitva ez a kiállítás?
Jövő év elejéig láthatóak itt a képek. Ez egy nagyon nagy ajándék, hiszen a ikonok szinte mindegyike valahol úgymond használatban van, úgy kaptuk őket kölcsön, ma is működő templomokból, és nagyon nagy öröm, hogy ilyen sokáig itt látogatható és megnézhető ez a kiállítás. mindjárt holnap este, nem tudom mikor kerül adásba ez a beszélgetés, holnap este a szenteléskor Rómából érkezett Claudio Guggerotti bíboros úr, akkor nem volt lehetőség külön bemutatni a kiállítást, holnap este Kocsis Fülöp érsek atya egy érseki vecsernyit végez, és utána a kiállításnak a tervezője, szervezője, a Nyíregyházán lévő görögkatolikus múzeum igazgatónője, dr. Szabó Irén tart bemutatót a kiállításról, illetve az alkotók egy jelentős része is jelen lesz, és lehet tőlük is kérdezni, velük is találkozni.
Honnan lehet majd értesülni a kulturális intézménynek a programjairól?
Görögkatolikus Egyház média központja www.görögkatolikus.hu oldalon mindig közzéteszi az itt megrendezésre kerülő eseményeket. Mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődést mutat a bizánci egyháznak a kulturális élete iránt.
Budapesten voltunk az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ és Egyetemi Kollégiumban. Abból az alkalomból, hogy november 15-én megáldották, átadták az intézményt. Takács Gusztáv görögkatolikus pap kalauzolt bennünket az intézményben, ő a lelkivezető. Császi Erzsébetet hallották.
Immár több éve élő hagyomány, hogy Vízkereszt ünnepén megszentelik a Bodrog folyót görögkatolikus szertartás szerint. Főtisztelendő Pál Miklós sárospataki parókust, Kolesszá Krisztián tudósítónk kérdeztem a kialakult hagyományról és az ünnephez kapcsolódó szokásokról.
A görögkatolikusoknál nem csak Sárospatakon, hanem minden görögkatolikus parókián január 6-a Vízkereszt ünnepe a nagy ünnepek közé tartozik. Erre külön liturgikus renddel is készülünk, hiszen ennek az ünnepnek elő ünnepe is van. Az ünnepnek kiemelkedő eseménye a vízszentelés, amely ugyan egy kicsit hosszú szertartás, de minden esztendőben örömmel végezzük el. Itt Sárospatakon egy hagyományt teremtettünk, amennyiben jó az idő, akkor mindig lemegyünk a Bodrog partjára, megszentelni a Bodrog folyót, hogy bármerre is folyik ez a folyó, bármerre is folynak ezek a vizek, mindenütt az Úristenek az áldása érje az ott élőket. Ez a hagyomány alakult ki Sárospatakon a görögkatolikus egyházközség életében.
Ugye a másik a házszentelő, ami még ide kapcsolódik, akár előtte, amikor Tolcsván volt palókus úr, vagy most itt Sárospatakon, mennyire élő hagyományról beszélhetünk ilyen tekintetben?
Igen, ez is a görögkatolikus egyház liturgikus rendjéhez tartozik, hiszen a szertartási könyvünkben van egy ilyen áldásforma, hogy lakóházak megáldása vízkereszt táján. Tehát vízkereszt ünnepét követően felkeressük híveinknek az otthonait, lakóházait, és megáldjuk, megszenteljük. Az életünk elengedhetetlen része, nélkülözhetetlen része a víz. És a vízzel való találkozás az az életnek a forrását is jelenti. Az éltető víz, amire szükségünk van. És mi elvisszük az imádság által lakóházakba az Isten éltető vizét, az ő igéjét és az ő áldását. Nyilván ez parókiánként, településenként váltakozó hagyománnyal bír. Vannak, ahol minden lakóházat megszentelnek ilyenkor, van, ahol azonban kérésre, vagy nem alakult még annyira gyökeresen, mélyre hatóan ez a hagyomány, és ott még esetleg kezdeti stádiumban van ennek a hagyománya. Nyilván az lenne jó, ha minden keresztény családnak a lakóháza, az élettere meg lenne áldva, jelen lenne az Isten üdvözítő kegyelme és áldása.
Újabb ipari létesítménnyel bővült 2024-ben Sárospatak. Ünnepélyes keretek között adták át az SK Precíziós Kft. Gyártó csarnokát, amely egy német vállalkozás kihelyezett telepeként fog működni. Szijjártó Péter külügyminiszter az átadón kiemelte, továbbra is fontos szerepe van vidéken a külföldi vállalkozásoknak, amely által újabb munkahelyek teremtődnek a térségben.
Magyarország egy nem szigetként működő, hanem az európai gazdaságban mélyen integrálódott gazdaság, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítményét nem csak mi magunk tudjuk befolyásolni, hanem azt elég erőteljes mértékben befolyásolják külső tényezők, külső körülmények is, mint például az európai gazdaság működése úgy általánosságban. Nekünk az az érdekünk, hogy a nyugalom és békés körülmények legyenek adottak, ez korábban is tud bővülni. Háborús időszakok alapvetően inkább akadályát jelentik a gazdaság fejlődésének. Szóval nekünk az az érdekünk, hogy meg is jól teljesítsen, hiszen Németország a legnagyobb beruházói közösséget adja itt Magyarországon. Németország az első számú kereskedelmi partnerünk. A magyar exportnak több mint egy negyede Németországba irányul. Szóval, hogyha Németország rosszul teljesít, az nekünk nem jó. Ha Németország jól teljesít, az nekünk jó. Ezért is figyeljük mindig talán az átlagnál érzékenyebben, hogy mi zajlik Németországban. Most ami itt fontos, hogy egy német családi vállalkozás úgy döntött, hogy a bizalmát és a tőkéjét ide helyezi nem csak hogy Magyarországba, hanem az ország északkeleti végébe, Sárospatakra. Ez egy több mint 2 milliárd forintos beruházás, amellyel egy olyan gyár jön itt létre, ami 2000 négyzetméternyi új gyártóterülettel rendelkezik, és nagyon precíz gyártási technikát igénylő eszközöket, úgynevezett szerszámbefogókat gyártanak. Évente itt ebből 240 ezer darab fog készülni. Csak hogy nagyjából tudjuk elhelyezni, hogy mi a jelentősége ennek a vállalatnak a saját ágazatában, Európa második legnagyobbja. A Németországon kívül azonban eddig még soha nem volt gyáruk. Most úgy döntöttek, hogy gyártás tekintetében is átlépnek a német határon, és az első Németországon kívüli gyárukat ide Magyarországra hozták. Ez most itt első lépésben 50 embernek jelent biztos megélhetést, 50 családnak ad megbízható egzisztenciát, de ma már a vállalat tulajdonosaival, a vezetőivel már arról beszéltünk, hogy milyen módon látják realitását annak, hogy ezt a beruházást majd további szakaszok fogják követni. Ugye ez is azt mutatja, hogy a német vállalatok jól érzik magukat alapvetően itt Magyarországon. A politikai propagandát azt mindig le kell hámozni, és a valóságot kell nézni. És hogyha a valóság az, hogy a német vállalatok folyamatosan újabb és újabb beruházásokat hajtanak végre Magyarországon, újabb és újabb kapacitásokat hoznak létre Magyarországon, vagy hoznak át valahonnan Magyarországra, akkor az számunkra egyértelműen azt jelenti, hogy a magyar gazdaság, a magyar beruházói környezet az igenis vonzó a legszofisztikáltabb vállalatok számára is, már pedig a németek nagyon igényesek, ezt mindannyian tudjuk, tehát akármilyen beruházási környezetben nem mennek el. Itt azonban Magyarországon olyan körülményeket tudtunk nekik teremteni, amelyek nyomán folyamatosan újabb és újabb bizalmat szavaznak hazánknak.
Sikeres volt a 2024-es szolgálat a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei polgárőröknél. A 6200 főből álló testület a tavalyi évben több mint 1 millió órát teljesített, és a kiemelt feladataik mellé bekerült az illegális szemétlerakók bejelentése is. Két legfontosabb tevékenységük továbbra is a közterületi járőr és figyelőszolgálat, valamint a jelzőőri tevékenységük volt. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke adott tájékoztatást.
Nagyon sok feladatunk volt idén is, hiszen ez a több mint 200 polgárőr egyesület, jelenlegi számaink szerint 207, koordinálása azért adott feladatot, hiszen Borsodabaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség a legtöbb egyesülettel rendelkező és legtöbb polgárőrrel rendelkező területi szövetség is az országos polgárőrszövetségen belül, és hát természetesen a hagyományos feladatainkon túl voltak speciális feladatok is. De hogy mik a hagyományos feladatok, az ilyen a közterületi járőr és figyelőszolgálat és a jelzőri tevékenység, amely akár baleset helyszínén vagy iskolák környékén is megtörténhet. Bizonyára tanévkezdéskor sokszor látunk polgárőröket iskolák környékén, akár a zebrákat biztosítva, akár máshol az átkelést biztosítva. Hát akkor is például jelzőri tevékenységet végeznek a polgárőrtársak. De ezek mellett van még számos más feladatunk. Bizonyára szoktak találkozni a polgárőrökkel rendezvényeken, amikor rendezvénybiztosítás van. Esetleg olyan feladatokat is láthattunk az idén, például, hogy környezetvédelmi tevékenységet végeztünk, hiszen a külterületeken elhagyott illegális hulladéklerakókat igyekeztünk felfedezni, és országos szinten 15 ezer köbmétert össze is gyűjtöttek a polgárőrök. Bár az idei év, amely az illegális hulladéklerakók felderítésének éve volt, ez jól sikerült. Ez a mi vármegyénkben is nagyon előre mutató volt, hiszen 109 egyesületünk vett ebben részt. 109 egyesületünk dolgozott azon, hogy felderítse az adott településen az illegális hulladékot. Országos szinten 1000 polgárőr egyesület vett ebben részt. Általában a Borsodabaúj-Zemplén vármegye az országos számoknak a 10%-át szokta produkálni, így akár az illegális hulladék lerakóhelyek felderítésében, de akár az összes polgárőr egyesület számába, vagy az összes polgárőr számába is. Több mint 6200 polgárőrünk van, országos szinten pedig durván 65000 polgárőr, és ahogy nekünk 200 felett van a polgárőr egyesületeink száma, országosan 2000, tehát folyamatosan ezt a 10%-ot biztosítjuk. És ahogy most kinéz, ugyan még nem tudjuk a pontos számokat, de ha megérkeznek a statisztikák, akkor feltételezhetően azt a hagyományosan teljesített 1 millió szolgálati órát tudja Borsodabaúj-Zemplén vármegye polgárőrei a vármegye közbiztonságáért, közrendjéért teljesíteni. Ez azért nem egy kevés szám, különösen ha ezt felszorozzuk akár egy minimálbérnek az óradíjával, akkor kiderül, hogy sok 100 millió forint, sőt milliárdos tétel az, hogyha ezt bérbe ki kellene fizetni, amelyet a polgárőreink tesznek azért, hogy mások nyugodtabban, békésebben élhessenek. És hát sokan lehet, hogy akkor vonulnak nyugovóra, amikor a polgárőrök kimennek, és szétnéznek. Nem feltétlenül az a cél, hogy mi bűnelkövetőket kapjunk el, az a rendőrök dolga. A mi dolgunk az, hogy ott legyünk, figyeljünk, és eleve a jelenlétünkkel visszatartsuk a potenciális bűnelkövetőket egyáltalán, hogy elinduljanak, mert látják, hogy lehet, hogy rendőrautót nem láttak aznap, de nem kizárt, hogy meg fog érkezni, viszont polgárőrt lehet, hogy látnak annál többet, hiszen egy polgárőr egyesület általában azon az egy településen működik, ahol a székhelye van, bár vannak olyan egyesületeink is, egy-kettő, amelyik a szomszéd településekre is átlátogat, de egy rendőrös vagy rendőrkapitányság területe nyilván több településből áll, ott ha egy vagy két rendőrpáros van, tegyük fel 5 vagy 10 településre, egyszerre nem tud mind az 5-10 településen ott lenni a két rendőrautó, hanem járnak körbe-körbe.
Továbbra is népszerűek a sárospataki Vai Miklós református technikum képzési formái. A diákok számára a duális képzés mellett folyamatos hitéleti programokat szerveznek. Több éve csatlakozott az intézmény az országos kadét programhoz, valamint külföldi társintézményekbe is ellátogathatnak a tanulók, mondta el dr. Téglás Zsolt igazgató.
Két fő profilja van a képzéseinknek. Ebben a két fő profilban ugye jelentős szerephez jut a technikumi képzés, ez azt jelenti, hogy 5 éves képzés alatt szerezhetnek szakmai végzettséget a diákok, és ezzel egyidejűleg érettségit is kapnak. A másik képzési forma pedig a 3 éves szakképzés, ahol szakmákat sajátíthatnak el 3 év alatt, és ugye mindkét képzésre jellemző a duális képzés, ez azt jelenti, hogy a technikumi osztályok esetében a 9-10. Évfolyamon vannak bent iskolai gyakorlaton, aztán külső cégeknél történik a szakmai gyakorlatnak a megszervezése. A 3 éves szakképzésnél pedig a 9. évfolyamon vannak bent tanműhelyben a diákok, aztán mennek ki a külső cégekhez, vállalatokhoz, akikről pedig el kell mondjuk, hogy egyre jobb a kapcsolatunk velük, mert nagyon aktív a visszajelzésük, hogy igenis milyen szakmákra van szükség, milyen képzéseket indítsunk el az adott tanéven, és az olyan irányú visszajelzés is ugye egyre aktívabb, hogy elégedettek a tanulóinkkal, és a képzés elvégzése után aztán biztos munkahelyet, biztos megélhetést ajánlanak a diákjainknak. Természetesen valamennyi szakmánk olyan szakma, amire szükség van a térségben, ez azt jelenti, hogy magas ösztöndíj lehetőségek társulnak az oktatott képzéseinkhez. És mint minden iskola, ugye mi is jeleskedünk egy-két egyedi különleges lehetőségben. Szintén a nevünk tükrözi az iskola református fenntartóját. 2012. szeptember 1-től a Tiszáninei Református Egyházkerület fenntartásában működünk, és számos lehetőség kínálkozik ennek kapcsán is iskolánk számára. A hitéleti programoktól kezdve a különféle testvériskolai kapcsolatokig. Említeném itt például azt a közkedvelt lehetőséget, hogy Hollandiában 2 protestáns iskolával, szakképzőiskolával sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépítenünk, és diákjaink minden tanévben 2 alkalommal látogatnak el Hollandiába. A következő csapatunk például januárban fog 1 hetet eltölteni, 20 fő vajis diák látogat ki a hollandiai Apeldoornba 5 fő tanár kíséretében. És természetesen majd a holland diákok is jönnek vissza tavasszal Magyarországra, hozzánk Sárospatakra. Ezeknek az alkalmaknak a keretében ötönként szakmai gyakorlaton, közös szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok, délután pedig szabadidős programok várnak rájuk. És hogy az egyediséget hangsúlyozzam, ilyen például a kadét programunk is, amit 3 évvel ezelőtt indítottunk el. A kadét program kapcsán azt emelném ki, hogy ez nem egy önálló képzési forma iskolánkban, hanem a meglévő szakmáinkhoz társul a kadétképzés. Heti 1 honvédelmi alapismeretek megnevezésű tantárgya bekapcsolódhatnak a diákok egy olyan folyamatba, ami aztán számos program lehetőséget kínál nem csak intézményi, belső formában, hanem külső versenyek vagy egyéb más kiállításokra való látogatások alkalmával.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A riporterek Császi Erzsébet, Grunda János és Kaleszá Krisztián, valamint az adás szerkesztője Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatók!